Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönjük az énekeket, amik nagyon ráhangoltak bennünket a következő fél órára kb. Rám nagyon jellemző az, hogy szeretek előre tervezni, akárcsak a mindennapi dolgokat is egy-két héttel, vagy igazából évekkel előre is, hogyha nagyobb lélegzetvételi dolgokról van szó. És nem tudom, van-e közöttünk még valaki olyan, aki nagyon ilyen tervező lelkületű ember, ki nagyon szereti előre látni, és mindig fixen be van táblázva, és elképzeli, hogy hogy fog történni. És néha tapasztalom azt, hogy ebből az következik, hogy elkezdünk a jövőben élni. Mindig csak arra koncentrálok, hogy mi lesz majd, hogy mit fog csinálni akkor majd, ha ez lesz, az lesz, amaz lesz, ha majd ott tartok, és alig várom, és nem is tudok azzal foglalkozni igazán, hogy mi van most. És a következő hetekben a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levelet fogjuk tanulmányozni, és Pál apostol olyan leveleket írt Tesszalonikába, amik azért határozottan foglalkoznak a jövővel. És a keresztény hitnek van is jövője, elég komoly jövője van, és a Bibliában nagyon sokat olvasunk arra, hogy Isten mit tervez az ő népe számára a jövőben. Viszont szeretnénk úgy tanulmányozni ezt a levelet, hogy egyrészt nem csak a jövőben nézünk, hanem látjuk azt is, hogy mire hív a jelenben Isten. És ezért lett végül is ennek a sorozatnak az a címe, hogy a reményteljes jövőnk jelene. Mert hogy egyszerre fogjuk látni a jövőt is, előre fogunk tekinteni arra, hogy Isten milyen dolgokat készített el nekünk, és egyszerre kell látnunk azt is, hogy egyénként is, az Isten gyermekeként és gyülekezetként is, mi az, amire hív ma. És tegnap megírtam nektek a hirdetésekbe, hogy készítettünk egy ilyen kis füzetet is, és szeretnénk nagyon bátorítani benneteket arra, hogy a következő hét hétben tudjuk együtt olvasni a Tesszalonikai levelet így versenként, vagy egy-két versenként naponta, és lehet hozzá jegyzetelni is, és elmélkedni egy-egy ige versen, hogy együtt ne csak vasárnaponként találkozunk ezzel a levéllel, hanem hétközben is. Ennek van digitális változata is, úgyhogy ha valaki azt szereti jobban olvasni, akkor az is van, illetve néhányat el tudtok venni innen. És van a közepén egy ilyen kis összefoglaló is, ami a Biblia projektnek a kis összefoglalója az egy Tesszalonikáról. Ha nem néztétek meg esetleg a linket, amit küldtem, akkor érdemes belenézni ebbe a kis füzetbe, és tudunk együtt olvasni igét hétközben is. Mielőtt felolvasnám a mai szakaszt, szeretnék én is röviden elcsendesedni és imádkozni, és aztán a Tesszalonikai levélnek az első fejezeténél fogjuk kinyitni Isten igéjét. Jézus, nagyon köszönjük neked, hogy neked minden pillanatban, minden nap van szavad hozzánk, és köszönjük, hogy nálad van az örök életnek a beszéde. Szeretnénk ma is téged keresni elsősorban, és az, hogy mit tartogat számunkra. Szeretnénk megérteni a te üzenetedet. Kérünk, hogy tedd élővé és hatóvá az életünkben ezeket az igeverseket ma, attól, hogy tudjunk elmerülni a te gondolataidban, és így építs, taníts bennünket ma. A te nevedben kérjük ezt. Amen. Amen. Olvassuk állva fel a levélnek az első fejezetét lényegében, az első 10 vers, az első fejezet. Szerintem a kivetítőkön is lehet majd követni. Tehát 1 Tesszalonika 1, 1-től 10-ig. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség! Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a szent lélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniában és Akhájában, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Foglaltok helyet. Amikor ezt a levelet olvassuk, nem tudom, hogy ki mikor olvasta utána az egész levelet egyben, akkor nagyon jó érzékelni az, hogy Pál apostol nagyon sok dologban bátorítja a tesszalonikaiakat, és az ottani hívőket. Viszont annyi hátteret szeretnék adni ennek a történetnek, hogy itt mindjárt látjuk az első néhány versben, hogy Pál apostol elkezdi hálaadással ezt a levelet. És azt mondja, hogy hálát adok, és szüntelenül emlegetjük az mi Istenünk előtt az, hogy ti milyenek vagytok. És ott egyből ránk zúdít a levél kezdetekor egy olyan pozitív képet így a tesszalonikai hívőkről, hogy ők miket csinálnak, ők hogyan élik meg a hívő életet. És azelőtt, hogy ebbe tovább mennénk, szeretném fölidézni azt az apostolok cselekedetének a 17. fejezetéből, amikor Pál apostol és Szilász a második Pál apostol második missziós útján Tesszalonikába érkeznek, és ott elmennek a zsinagógába, és azt olvassuk ott, hogy elkezdik hirdetni Jézust, hogy ő a Krisztus. És Pál apostol az Ószövetségből tanította ezt, nyilván, mert az Új Szövetség még nem volt. És az Ószövetségből bizonyította nekik, és nekik is azt, hogy Jézus a Krisztus, akinek el kellett jönnie, az a messiás, akit Isten küldött az emberek megmentésére. És azt olvassuk, hogy a zsidók közül néhányan megtértek, de még többen megtértek az istenfélő görögök közül, és előkelő asszonyok is megtértek, akik ott éltek Tesszalonikába. És elkezdődött ez a gyülekezet, és aztán Pál apostol néhány hetet töltött abban a városban. Gondolom, hogy sok mindennel ellátta őket, ismerettel, amit csak tudott ebben az időszakban. És aztán a tesszalonikai zsidók egyébként nem voltak nagyon befogadó lelkületűek, úgyhogy Pálnak tovább kellett állnia. És nem sokkal később, amikor Korintusba érkezik, akkor írja meg ezt a levelet. És amikor én olvastam korábban ezt a levelet, mindig az volt a fejemben, hogy egy jó kiforradt gyülekezet, milyen jó dolgokat ír Pál apostol nekik, hogy ők már milyen jó előre haladtak mindenben. De fontos látni, hogy amikor ezt a levelet Pál apostol írja, akkor ez a gyülekezet egy, másfél éves maximum. Vagy lehet, hogy hónapokkal később történt ez. És azt is látni kell, hogy Pál apostol nem az alapján írja ezt a levelet, amit ő ott átélt pár héten belül, hanem ő elküldte oda Timóteust, és Timóteus hozott híreket. Tehát amit Pál apostol itt ír, az a friss élménye arról, hogy ez a gyülekezet most hogyan néz ki, hogy ők most mit csinálnak. És mondom, ez az egy másfél év max talán, ami eltelik. Úgyhogy egy olyan gyülekezetre gondoljunk, ami épp, hogy megszületett. Olyan hívőkre gondoljunk, akik nagyon a hívő élet elején reménységük kitartósága miatt, vagy áltatossága miatt. Szóval ezek a friss hívők olyan természetesen élték meg a hitet, hogy Pál apostol ezt szüntelenül emlegeti az Isten előtt, és hálát ad, mert látja Isten munkáját az életükben. És amikor erre gondolunk, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy mi hány évet értünk meg, hogy mi hány éve vagyunk hívők, és járunk Istennel, és élünk át dolgokat Jézussal. Hogy elgondolhatjuk azt is, hogy mennyi minden rakódott már hitünkre és a mi hívő életünkre, meg annak a gyakorlatára, hogyan éljük meg ezt a hétköznapokban, a munkahelyünkön, vagy a családban, otthon, vagy bármilyen más idegen környezetben. És amikor én ezt olvasom, ahogy itt olvastuk Pál apostol szavait, hogy hitből eredő munka, amit talán azt hiszem, hogy az egyszerű fordítás egészen máshogy fogalmaz, de nekem tetszik az is, és néztem néhány más fordítást a héten, és talán az egyik fordítás írta az, hogy a hitből eredő munka olyan, amikor a munkához a hit adja az erőt, a hátteret. Az határozza meg azt, hogy hogyan végzem azt a munkát, hogy milyen lelkülettel végzem a munkát. És szerintem itt egészen nyugodtan gondolhatunk a hétköznapi munkánkra. Hogy hogyan kell ott lennünk a munkahelyünkön, hogy hogyan kell a kollégáinkhoz viszonyulnunk, hogy az a hit adja az erőt, és adja meg, és határozza meg a lelkületet. Aztán egy második dolog, ugye, amit ott olvastunk, a szeretetből jövő fáradozás. Ez meg talán inkább az ilyen fáradozás alatt itt a szolgálatot érthetjük. Az, hogy nem azért szolgálok, mert rá vagyok kényszerítve. Nem azért szolgálok, mert mindenki ezt csinálja körülöttem. Nem azért szolgálok, mert Istennek meg kell felelnem, vagy mert vissza kell adnom neki valamit. Hanem azért szolgálok, mert ez az isteni szeretetből ez fakad. Azért vállalok fáradozást, azért vállalok felelősségeket, meg hozok áldozatokat, mert szeretem a testvéreket, és megértettem azt, hogy Isten mennyire szeretett engem. És ugye, amikor arról beszélgetünk, és itt Pál apostol szüntelenül emlegeti az Isten előtt azt is, hogy milyen masszív az a reménykedésük ezeknek a tesszalonikaiaknak, ami Krisztusban van nekik, hogy az, hogy amikor arról gondolkodunk, hogy a reménységünk álhatatos, abban valahogyan nem fér bele az, hogy történik valami rossz, és akkor feladjuk. Nem fér bele valahogyan az, hogy belefásulunk, hogy beleszomorodunk dolgokba, hanem talán a tesszalonikaiakról ennek az az üzenete, hogy ők a legrosszabb helyzetben is reménykedtek, mert ez a reménységük álhatatos volt és kitartó. És tudták azt, hogy hova néznek. És itt jön be már ugye az a jövő, hogy nekünk van hova nézni előre. És amikor a hitnek a természetességét emlegetjük, az, hogy ezek természetesen jöttek belőlük, és megélték folyamatosan a hitből jövő munkát, a szeretetből jövő fáradozást, és a Jézusban való erős reménykedést, akkor ugye föltetjük azt a kérdést, hogy hogyan lesz ez nem a mi erőlködésünk. Hogyan lesz ez nem egy előírás és egy hármas lista, amit holnap előveszünk, és akkor kitűzzük a holnapi napra, a hétfőn, hogy na, ma ezt fogom csinálni. Mert hogy nagyon sokszor talán ezeket kényszernek éljük meg, amikor látjuk az igében egy-egy dolognak a gyümölcsét, meg a hitnek a gyümölcsét, akkor talán ránk nehezedik annak a terhe, hogy ezt kell csinálni. De szeretnélek bátorítani titeket abban, hogy a hit természetessége abban gyökerezik, hogy az Isten igéjét tanulmányozzuk, és egyre jobban megismerjük az ő személyét. Hogy egyre közelebb vagyunk Jézushoz, és látjuk azt, hogy ő milyen, hogy ő mit tett értünk, és akkor fog születni az a gyümölcs az életünkben, amit itt látunk a tesszalonikaiak életében. És nem kell elhiggyük azt, hogy ehhez 10 év hívőség kell. Nem kell elhiggyük azt, hogy ehhez 20 év hívőség kell, vagy bármennyi idő. Mert hogy ezek a tesszalonikaiak friss hívő emberek voltak. És Isten munkálkodott az életükben, és megadta ezeket a gyümölcsöket, és megértették, és nagyon friss volt az életükben ez az élmény. És szerintem arra törekedhetünk, és lehet az a vágy a szívünkben naponként, hogy meg az az imádságunk, hogy Istenem, újítsd meg az életemet nap, mint nap. Újítsd meg az életemet ma reggel, hogy legyek olyan, mint egy új hívő. Hogy csodálkozzak rá újra a te kegyelmedre és a te szeretetedre, mint amikor első nap hallottam az evangéliumot. Nem tudom, vissza tudtok emlékezni arra a pillanatra, amikor először hallottátok az evangéliumot. Amikor először megértettétek, amikor először azt mondtátok, hogy kész vagyok, Isten, tiéd az életem. És akkor átadtad, és kicsattantál. És felrobbantál az evangéliumtól, mert Isten szeretete dolgozott a szívedben. Úgyhogy egyrészt, ha már sok éve jársz Istennel, akkor bátorítalak arra, hogy az a sok dolog, ami rárakódik az életünkre, akár világi nehézségek, akár teendők, meg minden más, ami leterhel, az tedd le naponként a kereszthez, és kérd Istent, hogy újítsa meg a hívő életedet. Újítsa meg az egész hozzáállásodat az ő személyéhez és az ő igéhez naponta. Mert talán akkor fog fakadni belőlünk ez a gyümölcs. És aztán Pál apostol köti ezt tovább, és azt mondja, hogy a következő versekhez, és azt mondja, hogy van egy meggyőződésünk rólatok, hogy ti választottak vagytok. Titeket az Isten szeretett gyermekei, ti az Isten szeretett gyermekei lettetek, és kiválasztott titeket arra, hogy az ő országában vegyetek részt, és éljetek vele, és szolgáljatok neki. És talán igazából ugye Pál apostolra jellemző ez, és meg is tehetnénk, hogy gyakorlatilag ezt az egész nem tudom hány verset egy mondatba összefűzzük, mert lehetne. Mert az 5. vers mindjárt úgy kezdődik, hogy mert. Ami ugye egy ilyen kötőszó lényegében. És ha egybe olvasjuk a 4. és az 5. verset, akkor úgy hangzik, hogy mivel tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Szóval valahogyan ez az 5. vers egyrészt egy kicsit egy kulcsvers ebben a 10 versben, másrészt pedig megmagyarázza azt, ami ezelőtt történt. Szóval a tesszalonikai gyülekezet nem úgy kezdte, hogy Pál apostol odament, és elkezdtek hitből eredő munkát csinálni, meg szeretetből fáradozni, hanem Pál apostol visszaköti oda ezt az egészet, hogy mert a mi evangéliumunk hogyan jutott el hozzátok. És visszaemlékezik arra, hogy mi odamentünk, és hirdettük nektek a Krisztust. És bizonyítottuk az írások alapján, hogy ő az a messiás, akinek el kellett jönnie. Úgyhogy mindaz, ami itt előtte gyümölcs volt, az ebből fakad, és mindaz, amit ezután olvasunk, az is ebből fakad. És ez az 5. vers lesz a központja ennek az ige szakasznak. Valamikor után ősszel ugyanerről prédikáltam, vagy nem, tavaly nyáron, az jó munka volt az evangéliumról. És ahogyan gondolkodunk erről, 2 dolgot fogunk látni itt, hogy Pál apostolik szolgálata milyen hatással volt a tesszalonikai gyülekezetre. És az egyik dolog az, hogy látjuk az evangéliumnak az erőteljes hatását, és látjuk az ő életpéldájuknak az erőteljes hatását. És ez a 2 dolog az, amire Isten bennünket hív, hogy egyrészt az életünknek része legyen az evangélium, a szívünkben is, de verbálisan is, hogy az jöjjön ki belőlünk, amikor beszélgetünk valakivel, akár többféle vetülete, vagy másféle módon, és másrészt legyen a része az életünknek az életpélda is. Az, hogy mi megéljük a hitet természetességgel. Hogy a mi életünkön valóban az látszik, hogy mi Krisztusban reménykedünk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy mi hozzá tartozunk. És amikor Pál apostol azt írja, hogy amit az előbb is felolvastam, hogy a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szentélekkel és teljes bizonyossággal is, akkor fontos megállapítani azt, hogy Tesszalonikában az evangélium nem a küszöb alatt kúszott be, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal jelent meg. És Pál apostol nem is azt mondja, hogy mi így hirdettük nektek, hanem hogy így jutott el hozzátok. Ami azt jelenti, hogy ők is, Pál apostol és Szilász is a szolgálat közben, és a tesszalonikai hívők is, vagy a tesszalonikai gyülekezet, vagy azok az emberek ott a városban, mind átélték azt, hogy ott erő van, ott szent lélek van, és teljes bizonyosság van. Mert hogy így hirdették, és így jutott el hozzájuk. És kicsit gondolkodjunk erről a 3 dologról, hogy mit is jelent ez valójában, mert talán lehet, hogy a Szentlélek azért van ott középen, mert talán tőle jön az egész. De ha arra gondolok, hogy valaki erővel hirdeti az evangéliumot, vagy úgy halljuk az Isten igéjét, hogy annak ereje van, akkor talán az első dolog, ami eszünkbe juthat, hogy ez nagyobb nálam. Ennek hatalma van felettem. És a tesszalonikai gyülekezet talán átélhette ezt az evangéliummal kapcsolatban. Meghallották az örömüzenetet, és nem az volt bennük, hogy ez egy újabb hír, ami itt kering a környéken, vagy egy újabb istenség, amit lehet imádni, hanem egészen határozottan érzékeltő volt, hogy ennek az üzenetnek ereje van. Ez az üzenet olyan erejű, hogy átformálja az életeket. Hogy új szokások lesznek az életünkben, hogy össze fogunk gyülekezni, akik ugyanezt hisszük. Hogy ugyanazt az Istent fogjuk imádni, és valami hevíti a szívünket belül. És amikor arról gondolkodunk, hogy ugye Pál azt mondja, hogy nem csak erővel, hanem szent lélekkel is. Ugye fontos tudni az, hogy Jézus beszélt arról, hogy amikor ő a feltámadása után elmegy a mennybe, akkor elküldi a szent lelket. És a Bibliát olvasva tudjuk azt, hogy amikor az ember megtér, akkor a Szentlélek beköltözik az életünkbe, és a Szentlélek az az isteni személy, aki ilyen megfoghatatlanul, láthatatlanul, de erőteljesen munkálkodik. És amikor te olvasod az igét, akkor a Szentlélek az, aki fölfedi előtted azt, hogy ez mit jelent, hogy mire hív téged Isten. A Szentlélek az, aki megvilágosítja előttünk az Isten szavát, és ad gondolatokat ahhoz, hogy Isten mire hív ma. A Szentlélek ad neked ajándékokat és tehetségeket arra, hogy építsd a gyülekezetet, hogy építsd a testvéreket. És fontos látnunk a Szentlélekre, hogy ő aktívan munkálkodik. Ugye szoktuk bizonyos körökben mondani, vagy ugye a világi körökben, hogy azt már csak a Szentlélek tartja. Talán ezt is említettem már. És ha belegondolunk, akkor annál erősebben nem is lehetne tartani valamit. Közben arra szoktunk utalni ilyenkor, hogy az épp hogy a helyén van. Mert a Szentlélek ilyen, ő erővel tart, és amikor ő indít valakit valamire, akkor az világos isteni hívás és parancs. És itt Pál apostol azt mondja, hogy amikor mi hirdettük az evangéliumot, akkor az Szentlélekkel volt. Az tőle volt. Egyrészt ő hívott minket arra területre, és hirdettük az evangéliumot, másrészt a ti szíveteket is előkészítette a Szentlélek arra, hogy ezt befogadjátok. És aztán, amikor ezt elfogadtátok, akkor jött az életetekbe a Szentlélek, és elkezdett munkálkodni bennetek, hogy legyen hitből eredő munka, hogy szeretet bővő fáradozás, és előretekintés, és a Krisztusban reménykedés. És a harmadik dolog, amit itt olvasunk, hogy teljes bizonyossággal hirdették Pál apostolaik ezt. És valószínűleg a teljes bizonyosság abból is fakadhatott, hogy Pál apostol nagyon jól ismert az Ószövetséget, és nem Tesszalonika volt az első város, ahol az Ószövetség alapján hirdette azt, hogy Jézus a Krisztus. Az ő tudása, az ő ismerete Jézusról, az nem valami pletykából származott, hanem az Isten igéjéből, és abból a találkozásból, amit Pál apostol átélt a damaszkuszi úton. De azt olvassuk, hogy mindezt a teljes bizonyosságot, ami benne volt, bele tudta vinni az evangélium hirdetésébe. Szóval mi magunk is megbizonyosodhatunk arról, hogy kiben van életünk, hogy ki a mi megváltónk, hogy mi is az evangélium igazából, és ezzel a teljes bizonyossággal élhetünk és hirdethetjük az evangéliumot másoknak is. És ez része lesz az evangélium hirdetésünknek. Hogy ne csak szavakban jusson el az emberekhez, ebben a gyülekezetben se az evangélium, hanem erővel, Szentlélekkel, és azzal a meggyőződése, hogy mi egészen biztosan ebben állunk. És ebben nincsen tévedés, ebben nincsen kérdés, ebben nincsenek kételyek, hanem ebben hiszünk, és az Isten így váltott meg bennünket. És a második dolog, amit itt látunk a következő versben, hogy Pál apostol visszaidézi azt a rövid időt, amíg ott volt, és azt mondja, hogy ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek, és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. És ugye itt a másik dolog, amit említettem, az egyik, hogy erőteljes hatása van az evangéliumnak, magának is, és erőteljes hatása van az életpéldának is. Az, ahogyan éltek Pálék. Úgyhogy ne essünk tévedésbe, hogy az oké, hogy eljövünk ide vasárnap, és akkor hívők vagyunk egy másfél-két órára. Hanem Isten arra hív bennünket, hogy hétköznap az életpéldánk mutassa meg azt, hogy nekünk ki az Istenünk, hogy nekünk ki a megváltunk, hogy mi kiben hiszünk. És amikor ez megtörténik, ugye látjuk azt, hogy Pálék nem csak egy egyszeri jó hatást gyakoroltak az ottani hívőkre, vagy az ottani emberekre, ami... Jaj, de jó volt, hogy itt voltatok Pálék egy pár hétig, és utána lecsengett, és abba maradt. Hanem azt mondja Pál, hogy ti a követőinké lettetek, és ezáltal az Isten követőjévé is lettetek. És nem csak, hogy követők lettek, hanem megint olyan dolgokról olvasunk, amik talán, de igen, egészen biztosan a Szentlélek munkája, és a saját erőnkből lehetetlenség. Mert hogy azt olvassuk a tesszalonikaiakról, hogy itt Pál azt mondja, hogy sok zaklatás ellenére fogadtátok örömmel az igét. Nem tudom, hogy mostában milyen időszakokat éltek meg, vagy akár ősszel. Biztos mindannyiunknak megvan a maga nehézsége, meg a maga útja abban, hogy hogyan megyünk végig nehézségeken, meg milyen körülmények vesznek körül benneteket, akár lelki, akár bármilyen más szempontból. A Pál apostol azt mondja, hogy sok zaklatás ellenére tudtátok örömmel fogadni az Isten igéjét. És látjuk azt, hogy az evangélium és az életpélda hatása, amit ott átéltek a tesszalonikaiak, megszabadította őket egy kicsit a körülményektől. Úgyhogy nem arra néztek, hogy milyen sok zaklatás vesz körül bennünket, vagy mennyi nehézséget kell megoldanunk nap mint nap, hanem arra néztek, hogy megváltottak, hogy valóban a Szentlélek van a szívükbe, és arra néztek, hogy mi az evangélium, hogy mi az Isten igéje, hogy mit üzen nekik. És készek voltak sok zaklatás ellenére, és nagy örömmel fogadni az igét. És itt hadd csatoljak vissza megint a legelejére, és emlékeztesselek titeket, hogy a hit természetességének, a megélésének az egyik kulcsa ez, hogy az Isten igéje napi szinten rész az életünknek. Hogy örömmel tudjuk fogadni és befogadni az Isten igéjét. És a másik dolog pedig az, hogy nem csak befogadták, hanem tovább terjedt tőlük. Szóval fontos lesz az az elhívás az életünkben egyénenként is, és gyülekezetként pláne, ebben nagyon jó példa lesz számunkra a tesszalonikai gyülekezet, ahogyan tanulmányozok majd tovább a levelet, hogy Tesszalonika nem egy zsákfaluja volt az Isten igéjének, hanem át tudott keresztül menni rajta. Mert sokkal több volt az, mint amit ők kaptak, hogy megtartsák maguknak. És amikor egyébként gyülekezeti küldetésről beszélgetünk, meg gyülekezeti elhívásról, meg vízióról, akkor mindjárt itt az első, legalapvetőbb dolog, hogy az Isten igéje terjedjen tőlünk tovább. És ott azt olvassuk, ugye, hogy példává is lettetek minden hívő számára, Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjed tovább az Úr beszéde, de egyébként nem csak ide, hanem máshova is, és egészen sokáig elhatott az, hogy ti hisztek Jézusban. És arra azt azért hadd mondjam el, hogy Macedónia vagy Makedónia és Akhája nem városok voltak, hanem tartományok. Szóval nem egy városba és nem egy helyre jutott el az ő Istenbe vetett hitük híre, hanem egész tartományokra voltak hatással, és egyébként Akhája része volt Korintus is, ahol éppen Pál apostol volt, amikor ezt a levelet írta, úgyhogy nem olyan dolgokról beszélt, amit talán ő is tapasztalt. Azt mondja, hogy itt Akhájában is arról beszélnek, hogy ti hisztek. És vállaljuk ezt a küldetést. Mondjunk igent Istennek erre a küldetésre, hogy mi el akarjuk mondani az Isten igéjét másoknak. Mi akarjuk hirdetni az evangéliumot azoknak, akik közénk jönnek, azoknak, akik körülöttünk vannak. És igenis prioritás számunkra gyülekezetként az, hogy ne csak mindig meggyógyulni jöjjünk ide, hanem Isten töltse meg annyira a szívünket, hogy az rajtunk keresztül áradjon. Hogy ne úgy nézzenek ki a heteink, hogy ide jövünk vasárnap, mínusz 100-ról, föltöltődünk 0-ra, és aztán következő héten megint ide jövünk mínusz 100-zal. Hanem ide jövünk, és feltöltődünk annyira, hogy másoknak is jusson. És az utolsó dolog, amit ebben a szakaszban itt olvasunk, az lényegében folytatja nyilván itt a gondolatot, és Pál apostol beszél lényegében a tesszalonikaiaknak a megtéréséről. A megtérésről, arról, hogy ők valóban mi zajlott le az életükben. És hadd olvassam fel ezeket a verseket is. Itt azt olvastuk, hogy példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjed tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniában és Akhájában, hanem mindenhova eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő is igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül. Szóval, hogy elkezdtek beszélni az emberek nem csak arról, hogy Pál apostoléknak milyen fogadtatásuk volt Tesszalonikában, hanem főleg arról is, hogy hogyan fordultak el a bálványoktól, és hogyan fordultak oda az Istenhez, azért, hogy neki szolgáljanak, és hogy várják Jézust a mennyből. És talán fontos lenne beszélnünk egy kicsit a megtérésről és a megtérés folyamatáról, mert a megtérés nem olyan dolog, ami magától történik az életünkben. Nem olyan dolog, hogy sokszor eljárok templomba, vagy sokszor eljárok gyülekezetbe, és egyszer csak meg vagyok térve. Hanem egy nagyon tudatos és valódi döntéshelyzet és egy lépés Isten felé. És azt olvassuk, hogy ennek itt van három jellemzője és három lépése tulajdonképpen. Az egyik az, hogy ők elfordultak a bálványoktól, és odafordultak Istenhez. És ugye ez fontos tudni, hogy igazából lehet, hogy abban az időben még voltak fizikai bálványok, ugye tudjuk, hogy más városokban is voltak bálvány templomok, meg bálvány szobrok is, és ezeket imádták az emberek. De talán ugye manapság az egyik legfontosabb bálványt hadd említsem meg, én magam. Ugye, mert ki az, aki dönthet az életem felett? Én. Ki az, aki meghatározza, hogy hol dolgozzak, hogy mire költsek? Én. Ki az, aki meghatározza, hogy kivel házasodjak össze? Én. Ki az, aki meghatározza, hogy mit dolgozzak? Én. És mindent én. És én döntök, és én határozok meg valamit, és én határozom meg, hogy mi a jó, és mi a rossz. És én ítélem meg a másik ember életét, és én határozom meg azt, hogy ő mit csináljon, hogy én mit gondolhatok róla. És el vagyunk halmozva ma az én bálvánnyal, az egóval, azzal, hogy mind egoistának születünk, és egoisták vagyunk, és még a megtérésünk után is küzdünk ezzel a bálvánnyal. Ugye, hogy ki határozza meg azt, hogy mit csináljak? Hogy mit adok oda Istennek? Mert igazából nekem jár minden. Mert ezt is kapjuk mindenhonnan, ugye? Mert én megérdemlem. Múltkor beszélgettünk a férfi reggelen erről a témáról egy kicsit, hogy ha más bálványuk nem is volt a tesszalonikaiaknak, biztos vagyok benne, hogy nekik is bálványuk volt az én. És biztos, hogy ott van a mi életünkben is valamilyen szinten ez. És talán azt mondanám, hogy ez az elsődleges elfordulás. Mert hogyha csak is a saját vágyaimat űzöm, ha csak is a saját céljaimért harcolok, és azok után megyek, akkor bizony célt tévesztek. Mert nem én alkottam magamat, és nem én hívtam magamat életre, hanem az Isten. Ő tervezett meg engem, és ő tervezte meg azt is, hogy mi a célja az életemre. Ő tervezte meg, hogy hol legyen a helyem, hogy mit csináljak, hogy legyen értelme az életemnek. És amikor a megtérésről beszélünk, akkor talán ez az első lépés ebben, hogy felismerem azt, hogy nem körülöttem forog a világ. Hogy van egy Isten, akinek jó terve van az életemre, és aki szeret engem. És szeretne megmenteni magamtól. Mert nagyon sokszor az élet olyan dolgokba visz bennünket, ami egyébként lerombol minket. Szóval a tesszalonikaiak átélték azt, hogy elfordultak a bálványoktól, sok bálványtól, bizonyos bűnök is akár a bálványaink, mert nagyon szeretünk vétkezni, meg olyan dolgokat csinálni, amik abban a pillanatban jónak tűnnek, és nagyon kellemesek, de aztán jövő héten, vagy egy év múlva, vagy évtizedek múlva megkapjuk a következményét a mi romlottságunknak, és annak, hogy milyen vétkekben vagyunk. És Isten szeretne ebből megszabadítani, elhívni téged attól, hogy olyan dolgokat csinálja, amik építenek téged és a környezetedet. Hogy vele legyél kapcsolatban, és azt olvassuk itt, hogy elfordultak a bálványoktól, és odafordultak az Istenhez. A megtérés nem csak az, hogy újra és újra elhatározom, hogy nem csinálok valami rosszat, hanem elfordulok a bűneimtől, és odafordulok az Istenhez, mert szükségem van arra, hogy ő ezután folyamatosan adja nekem az erőt ahhoz, hogy ne a bálványaim fele menjek. És a második dolog a megtérésben az, amikor ez megtörténik, akkor Isten szolgálatra hív. Arra, hogy vegyél részt a gyülekezetben, hogy kapcsolódj be egy közösségbe, és bátorítsd a testvéreket, és te is nyerj a bátorítást abból, hogy közöttük vagy. És az élő Istennek szolgáljál. Ne olyan bálványoknak, akik nem is léteznek, meg olyan istenségeknek, amik hazugságok, hanem az élő Istennek. És a harmadik dolog a megtérés folyamatában, ugye, hogy hívőként előre tekintünk, és várjuk Jézust a mennyből. Mert várjuk azt a jó jövőt, amit Isten adott. Szóval Isten kapcsolatra teremtette az embert. Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyenre, akkor kinyithatod a Biblia legelső fejezetét, és el lehet olvasni azt, hogy eredetileg az ember az Istennel volt fizikai kapcsolatban, ott járt, kelt, egymás jelenlétében éltek. És aztán ugye a bűnbeesés következtében az ember és az Isten elválasztódott egymástól, és azóta szükségünk van arra, hogy valaki kifizesse a mi bűneink büntetését. Hogy valaki lehetővé tegye azt, hogy mi újra kapcsolatba lehessünk az Istennel, mert neki ez volt az eredeti célja, és ez volt az eredeti vágya. És ahogyan igyekszünk, és újra elhatározzuk magunkat a jó dolgokra, szembesülünk azzal, hogy ez nem elég. Mert újra és újra el fogunk bukni, és nem fog sikerülni önmagunktól szent életet élni. Mert hogy bennünk van a bűn, és olyan természetet adott, ami Istennel nem fér egy közösségbe. Viszont Isten készített egy utat hozzá, hogy újra kapcsolatba kerülhessünk vele, hogy újra megtapasztalhassuk azt, hogy ő szeret bennünket, és megérthessük azt, hogy mi a terve az életünkre, hogy mi az értelme az életünknek itt a Földön is. És Jézus azt mondta János evangéliumának a 14. fejezetében, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, az Istenhez, csak is én általam. Úgyhogy, ha keresel utat az Istenhez, akkor Jézus az. Be is mutatkozik, és nem kertel, hanem azt mondja, hogy én vagyok az út. Rajtam keresztül lehetséges ez. És ez úgy volt lehetséges, hogy ő kifizette a mi bűneink büntetését. A kereszten azért halt meg, mert Isten ítélete volt rajta, a mi bűneink miatt. Azt olvassuk Jézusról, hogy ő hordozta a világ bűnét, a mi bűneinket, a te bűneidet, az én bűnömet, az összes bűnt, amit ki kellett fizetni, azt Jézus fizette megérte az árat a kereszten. És ez azért történt, hogy neked már ne kelljen fizetni. Ez azért történt, hogy te már ne legyél adós, neked már ne legyen tartozásod. Mert Jézus mindent elszenvedett, amit te érdemeltél volna, amit én érdemeltem volna. És ő azt mondja, hogy nincs más dolgunk, mint ezt elhinni. Higgyél bennem, vesd belém a bizalmadat, és megmenekülsz. Hidd el, hogy én kifizettem mindent, hogy te az Istennel kapcsolatban lehessél, és vele járjál. És Jézus feltámadt a halálból, és nem olyan messiásunk van, aki meghalt a kereszten, és kifizette a bűneink büntetését, és aztán innentől fogva magunkra maradtunk. Hanem ő feltámadt a halálból, és az a vágya, az a kívánság, hogy részt vegyen az életünk minden napjában, minden pillanatában, az örömökben, a szomorúságokban, a nehézségekben, és vezessen minket, hogy valóban olyan életünk lehessen, ami az övé. És összegyűjtöttem néhány állítást, amik tulajdonképpen kicsit talán megmutatják azt, hogy, vagy egy példák arra, hogy milyen felismerések vannak végig egy ilyen megtérés folyamaton. És emlékeztek, hogy az előbb mondtam azt, hogy a megtérés nem történik magától. Lehet, hogy egy hosszabb folyamat, és lehet, hogy sokat hallasz Istenről, de eljön a pillanat, amikor annak van a helye és az ideje, hogy az Istennek igen mondjál. Hogy eljön annak az ideje, hogy azt mondta, hogy Uram, most kész vagyok, és mostantól veled járok. És ezt a néhány állítást Ákos ki tud tenni. Mondom, ez csak egy példa, de talán kifejezi, lehet, hogy ma itt valakinek kifejezi azt, hogy mit gondol, vagy mit hisz, hogy hogyan áll ebben a folyamatban. És az első dolog az, hogy kész vagyok az Istenhez közeledni. Érdekel az ő személye. Érdekel az, hogy ő kicsoda, és mit tervez az életemre. És tettem pontot is, kérdőjelet is. El lehet dönteni, hogy kire igaz ez, és ki az, akinek ez még kérdőjeles. Aztán a következő állítás. Kész vagyok belátni, hogy sok a bűnöm, és segítségre van szükségem. Kész vagyok belátni azt, hogy elveszett vagyok, és ahhoz, hogy az Istennel járhassak, szükségem van segítségre. Nem megy magamtól. A következő állítás pedig azt mondja, hogy kész vagyok elfogadni, hogy Jézus értem, és miattam halt meg a kereszten. Ugye ezek mind kérdések lehetnek számodra, hogy kész vagyok erre. Hol áll most az életem? Hol áll most a gondolkodásom ebben? A következő állítás pedig az, hogy kész vagyok elhinni, hogy feltámadt, ma is él, hogy feltámadt a halálban, ma is él, és arra vár, hogy igen, mondjak az ő hívására. Jézus arra vár minden nap, hogy te azt mondd végre, hogy igen, veled akarok járni. Gyere, és legyél rész az életemnek, Jézus, mert tudom, hogy neked jó célod van velem. Tudom, hogy te megadsz minden reménységet, megadsz minden vigasztalást, szeretetet és kegyelmet, amire szükségem van, és kitöltöd a minden napjaimnak a szükségeit is. Itt is van pont és kérdőjel. És ugye említettem azt, hogy ez egy tudatos válaszolás az Isten hívására. A megtérés az nem történik meg magától. Ha nem válaszolsz az Istennek, az is egy válasz lesz idővel. És szeretném, hogy gondolkodjunk most ezen együtt, ahogyan majd a végén imádkozunk, és szeretnék hagyni erre időt ma nektek, hogy gondoljuk ezeket az állításokat végig, hogy hol állunk ebben a folyamatban, mi az, ami még akadály valamelyik állításnál, hogy az pont lehessen, ne kérdőjel. Ez az életünknek a legfontosabb döntése. Úgyhogy ez fontos átgondolni. Nagy dolog az, hogy az ember hol tanul, nagy dolog az, hogy milyen munkát végez, meg nagy dolog az, hogy kivel házasodik össze. De még nagyobb dolog az, hogy van-e életed az Istennel. Még nagyobb dolog az, hogy az örökkévalóságot hol töltöd. Mert ez a kis rövidke élet bármikor véget érhet, és utána ez a döntésed, ez a válaszod határozza meg azt, hogy az Istennel kapcsolatba fogsz élni, vagy nem. Úgyhogy imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Hívlak arra, hogy az összes előző gondolatot át lehet gondolni, és le lehet tenni bálványokat a kereszthez, és átadni a szívedet újra Istennek és az ő szolgálatának. Friss hívőség után is, meg sok év hívőség után is. És ha van ma bárki közöttünk, aki szeretné elfogadni mindazokat az állításokat, amik itt vannak, akkor tudunk vele együtt imádkozni. Kérlek, hogy gondolkodjál ezen is, hogy az Istennel hogy állsz ma. Hogy ezek az állítások, ezek a kérdések, kérdéseke vagy állítások a szívedben. És ha kész vagy igent mondani az Istennek, akkor ezt jelezheted most is. És akkor tudunk együtt imádkozni. Tudunk erről beszélgetni majd az Isten tisztelet után is, de imádkozom most, és hogyha az imádságom, a szavaim kifejezik azt, ami a szívedben van, akkor egészen nyugodtan mond utánam, és aztán keresd meg majd, kérlek, az Isten tisztelet után, hogyha elmondod ezt az imádságot. Jézus, köszönöm neked, hogy szeretsz engem. Köszönöm neked azt, hogy eljöttél a földre, értem és miattam. Belátom, hogy sok a bűnöm, küzdök velük, és nincsen rá megoldás. Köszönöm azt, hogy te a haláloddal kifizetted a bűneimnek a büntetését, és örökre eltörölted minden adósságomat az Isten felé. Köszönöm azt, hogy feltámadtál a halálból, és most is élsz, és az a vágyad, hogy vezesd az életemet. Szeretnélek elfogadni téged, mint Úr és Király, és átadni a szívemet neked. Szeretném ezt az áldozatot, ezt a szeretetet és kegyelmet elhinni és elfogadni most. Köszönöm ezt a te nevedben. Amen. Amen.